kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatunk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet 1000 évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első 3 évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk 1000 éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Magyarország trónjára harmadik Béla halálát követően elsőszülött fia Imre lépett. A trónutódlásához nem fért kétség, hiszen apja már több mint egy évtizede megkoronázta. De ez az előrelátó döntés nem biztosította az ország nyugodt, hiszen a békés évtizedek alatt megerősödő vezető rétege jelentős részének támogatásával András is igényt támasztotta koronára. Így a következő évtized egy újabb testvérháborút eredményez, amely során Imre király sikeresen megvédi trónját, de arra már nem jutott ideje, hogy a fia számára is biztosítani tudja a hatalmat. Témánk apa és fia. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendég Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során egy kevésbé ismert, sokszor teljesen elfeledett királyunkról fogunk beszélni, és pedig Imre királyról, aki az egyetlen ezen a néven, és Imre király rövid, de meglehetősen tartalmas uralkodását próbáljuk végigkövetni műsorunk során.
Tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
Az elmúlt 3 műsorunk során, ha jól emlékszem, a 12. század egyik legjelentősebb magyar királyáról, és pedig harmadik Béláról beszéltünk. Ő az Árpád-ház egyik legnagyobb formátumú királya, és mindenképpen a legjelentősebb királyokkal, Árpád-házi királyokkal egy időben, egy sorba kell említsük. Kik voltak ezek a jelentős árpádházi királyok? Hát mindenképpen a sort Szent István királlyal kell kezdjük, aki megteremtette a keresztény magyar királyságot, miután legyőzte rokonát, Koppányt, és ezáltal biztosította saját maga számára a hatalmat a kárpát-medencei magyar törzsek fölött. Ezután kéri és kapja meg a koronát Szilveszter pápától, és megkoronázásával eléri azt, hogy a magyar királyság az európai keresztény államok sorába lépjen. De István király nevéhez nem csak a magyar királyság megteremtését fűzhetjük, hanem első királyunk jelentős államszervező tevékenységet folytatott hosszú uralkodása során, hiszen ő az, aki megszervezi a Kárpát-medencébe a közigazgatást a vármegyék létrehozásával, valamint ő az, aki a magyar keresztény egyház megszervezésében is jelentős szerepet játszik, uralkodásához a hagyomány 10 egyházmegye létesítését köti, amiből 2 érseki rangot viselt, ezáltal biztosítva a magyar keresztény egyháznak a függetlenségét a német birodalmi egyháztól. De nem csak a közigazgatás megszervezése, az egyház megszervezése köthető István király nevéhez, hanem ő az, aki végül is a királyi hatalmat kiterjesztette az egész Kárpát-medencére, gondoskodva arról, hogy a különböző törzsi vezetők elismerjék a központi hatalmat, valamint az ő nevéhez köthető az első írott törvényeknek a kiadása a Kárpát-medencébe. Ő az, aki az első magyar pénzeket vereti, ő az, aki elindítja az oklevél kiadást ebben a térségben, tehát államszervező tevékenysége rendkívül széleskörű volt István királynak. István király nagyon bölcsen felismeri, hogy nem lehet jelentős társadalmi reformokat bevezetni, anélkül, hogy az ország békében éljen, ezért egy békés külpolitikát folytatott, amelynek a sarokköve a szomszédos birodalmakkal ápolt jó viszony volt. István király ugyanis nagyon jó viszonyba állt a német-római birodalommal, tudjuk, hogy a felesége is innen származott, valamint a bizánci birodalommal is. Persze ez nem azt jelentette, hogy ezeknek a birodalmaknak engedett volna, hiszen amikor a német-római birodalom megpróbálta hűbéri függését kiterjeszteni Magyarországra, akkor István király fegyveresen védi meg az ország függetlenségét. István király uralkodásának talán mondjuk úgy leggyengébb pontja a trónutódlás rendezése. Fia Imre herceg halála után nem tudja megnyugtatóan rendezni ezt a kérdést, és hiába jelöli ki unoköccsét Orszeuló Pétert erre a tisztségre, a tágabb rokonság, például Vazul nem hajlandó elfogadni ezt a döntést, hiszen még mindig nem szilárdult meg az a gondolat, hogy az ország élén ki kell kövesse az elhunyt uralkodót, a legközelebbi rokon vagy az elsőszülött fiú például, és ez majd jelentős konfliktusokhoz vezet a következőkben. István halála után 2 rövidebb uralkodásról, Orszeuló Péternek, illetve Aba Sámuelnek az uralkodásáról beszéltünk, majd a 11. század következő jelentős királya került terítékre, és pedig Első András, akiről ugyebár tudjuk, hogy Vazulnak a fia, és egy pogánylázadás következtében kerül Magyarország élére. Annak ellenére, hogy a pogánylázadás segítette trónra, mégis András király nagyon sokat tesz a magyar keresztény egyház megszilárdítása érdekében, például külföldi papokat hív a pogánylázadás során elhunyt papság pótlására, és sikeresen megszilárdítja hatalmát az ország fölött. Persze szemben kerül ő is a német hűbéri törekvésekkel, és hogy ezeket a támadásokat sikeresebben visszaverje, visszahívja az országba, és hercegi hatalmat biztosít testvére Béla számára. Béla ezt a hercegi hatalmat úgy értelmezte, hogy ő a kijelölt trónörökös, és amikor Andrásnak fia született, és megkoronáztatja a gyerek Salamont, akkor ez kiváltja Béla nem tetszését, ami végül a Árpád-ház első testvérháborújához vezet, amelyben András életét és koronáját is elveszti. András halála után 3 rövidebb uralkodásról, és pedig Béla, Salamon, valamint Géza uralkodásairól beszéltünk, majd mondhatni a 11. század másik jelentős királya következik, és pedig első Szent László király. Szent László kezdetben ellenkirálynak számított, az előző Salamon még megtartotta az ország egy része fölötti uralmat, viszont László királynak sikerül rendeznie ezt az úgynevezett Salamon kérdést, lemondatni unokatestvérét a hatalomról, és kiterjeszteni fennhatóságát az egész ország területére. László király jelentős belpolitikai reformokat hajt végre uralkodása során, és pedig a leghíresebbek a törvényei, a rendkívül szigorú törvényei, amelyekkel magyar társadalom 2 legjelentősebb problémáját, és pedig a tolvajlást, valamint a kóborlást próbálta intézni. Ami László király külpolitikáját illeti, de ez mindenképpen egy expanzív politika volt. Láthattuk azt műsoraink során, hogy uralkodásának első részében a pápa mellett áll az investitúra harcban, viszont uralkodásának a második felében egy külpolitikai váltásra kerül sor, amely azzal köthető össze, hogy a magyar királyság kiterjeszti fennhatóságát Horvátországra, és tulajdonképpen ez az esemény a magyar királyság első jelentősebb területi terjeszkedését jelenti. László király idejében jelentős egyházi intézkedések is bekövetkeznek, például az ő uralkodása alatt kerül át a bihari püspökségnek a székhelye Váradra, ő alapít alapítja a zágrábi püspökséget, valamint az ő uralkodása alatt kerül sor az első szentélyavatásokra, és pedig István király Imre herceg és Gellért püspök szentélyavatásaira. László király sem tudja megnyugtatóan megoldani a trónutódlásnak a kérdését, fia nem születik, így unokaöccsei Kálmán, illetve Álmos jöhettek szóba, mint lehetséges trónörökösök. Úgy néz ki, hogy László király Álmost preferálta, viszont végül László halála után Kálmán szerzi meg a hatalmat. Kálmán, vagy ahogy jobban ismerjük, Könyves Kálmán a 11. század végének, 12. század elejének legjelentősebb magyar királya, aki nem csak széles műveltségével érdemelte ki a kortársainak a tiszteletét, hanem bölcspolitikai intézkedéseivel is. Például ő az, aki enyhíti László királynak a szigorú törvényeit, ezzel is jelezve azt, hogy azok a problémák, amelyek 2-3 évtizeddel azelőtt jelentős gondot jelentettek az ország számára, már nem aktuálisak. Ugyanakkor Kálmán király folytatja elődjének a terjeszkedő külpolitikáját, az ő uralkodása alatt terjeszti ki a magyar királyság a fennhatóságát az Adriai tenger partjára, Dalmáciára. Ami viszont sikertelen Könyves Kálmán uralkodása alatt, az a testvérével való viszony. Álmos nem tud belenyugodni trónjának elvesztésében, többször is összeesküvés sző Kálmán ellen, és végül ezeknek az összeesküvéseknek az lesz a következménye, hogy Könyves Kálmán megvakítatja testvérét, Álmost, valamint testvérének fiát, Bélát, így próbálva elérni azt, hogy biztosítva legyen a hatalom a saját fia számára. Könyves Kálmán halála után rövidebb ideig uralkodó királyokról beszéltünk, például ugye második István követi Könyves Kálmánt, őt Vak Béla, aki ugyebár Álmosnak a fia volt, és láthattuk azt, hogy Vak Béla uralkodása alatt egy jelentős, mondjuk, hogy elitváltás következik be, ugyanis az új király támogatóival egyszerűen lemészároltatja az ellenzékét, és ezáltal biztosítja 2-3 évtizedre az ország belső nyugalmát. Vak Béla halála után beszéltünk második Gézának az uralkodásáról, és láthattuk, hogy második Géza uralkodása alatt a magyar királyság hát egy közép-európai nagyhatalmi státussal rendelkezett, és ez lehetővé tette, hogy a bizánci birodalom ellen is fellépjen. Sajnos ezek a bizánci háborúk nem alakultak a legsikeresebben a magyar királyság számára, és annak ellenére, hogy kezdetben nem jártak jelentős területi vesztességekkel, mégis meggyengítették az országot, és ez belső konfliktusokhoz vezetett. Második Géza uralkodásának utolsó éveibe szembe kellett nézzen a testvéreinek a kihívásával, László, illetve István kihívásával, akik bizánci támogatással próbálták megszerezni a koronát. Második Géza halála egy évtized bizonytalanságot eredményez az országban. Előbb harmadik István, második László uralkodásai zavarják fel az állóvizeket, végül harmadik István az, akinek sikerül megszilárdítania a hatalmát, de ezt csak úgy tudja megtenni, hogy jelentős területi engedményeket tesz a bizánci birodalomnak, Szeremség, Dalmácia, Horvátország ekkor kerül bizánci fennhatóság alá. Sőt, harmadik István a béke érdekében testvérét, Bélát Tuszként kell Bizáncba küldje. És ez a Béla, aki kezdetben Tuszként kerül Bizáncba, lesz a 12. század következő jelentős Árpádházi királya, amikor 1172-ben harmadik Béla néven az ország élére lépett. A harmadik Béla, aki ugye Bizáncba tanult el a politizálásnak a fortéjait, arra törekedett, hogy egy modern magyar királyságot hozzon létre, egy olyan magyar királyságot, amelyben az írásbeliség nagyon fontos szerepet játszik, épp ezért az ő nevéhez köthető a kancelláriának a megalapítása, annak érdekében, hogy a királyi ügyintézés minél nagyobb mértékben írásban történjen. Ezért természetesen szükség volt tanult írástudókra, klerikusokra, és így Béla uralkodás alatt jelentősen megnő azoknak a száma, akik külföldön tanulnak, és ezeknek a külföldön Szentendrén tanuló diákoknak a támogatása részben a király érdeme volt. Harmadik Béla uralkodásának egy másik érdekes vetülete a külpolitikája. Uralkodásának az első évtizedében mondhatni egy békés külpolitikát folytat, szüksége volt erre az időre, hogy megszilárdítsa a hatalmát. Majd miután pártfogója Mánuel császár elhunyt, azután egy jelentős külpolitikai váltás következik be. Harmadik Béla arra törekszik, hogy visszaszerezze a bizánci birodalom által elfoglalt területeket, és ez sikerül is neki, illetve arra törekszik, hogy kihasználja a bizánci birodalomban zajló konfliktusokat, és a Balkán-félszigeten terjeszkedjen. Ez is többé-kevésbé sikerül, viszont a hódításokat már nem sikerül megtartani. Ugyanakkor harmadik Béla terjeszkedési törekvéseinek a másik iránya Halics lesz, megpróbálja ezt a területet magyar fennhatóság alá vonni, viszont ez a hódítás is csak ideiglenesnek bizonyul. Harmadik Béla egyházpolitikájáról is érdemes néhány szót szólni. Arra törekedett, hogy jó viszonyt ápoljon a pápassággal, és az ő uralkodása alatt következik be László királynak a szentélyavatása. Béla körülbelül két évtizedes uralkodás után hunyt el 1196-ban, mondhatni váratlanul, meglehetősen fiatalnak számított még, úgy néz ki, hogy 48-50 éves lehetett. Holttestét Székesfehérvárra temették el, és egyébként múlt heti műsorunkban többek között arról is beszéltünk, hogy milyen jelentős építkezések voltak köthetőek harmadik Béla nevéhez. Ő az, aki átépítette az esztergomi királyi palotát, és látjuk azt, hogy sírhelyét is megtalálták, beszéltünk arról is, hogy milyen viták veszik körül ezt a sírhelyet, csontvázat, és azt, hogy egyesek ugye kétségbe vonják, hogy ez a csontváz, ez a sírhely tulajdonképpen harmadik Béla, illetve első feleségének a sírhelye lett volna. És múlt heti műsorunkban ugye bár még beszéltünk arról is, hogy kik voltak harmadik Bélának a gyerekei, feleségei, végigkövettük életútjukat, és azzal fejeztük be, hogy értékeltük harmadik Béla uralkodását, megnéztük, hogy miért nevezte az utókor Nagy Béla királynak őt.
Tanár úr, mit tudunk Imre király születésének körülményeiről és a gyermekkoráról? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai kőbezárt múltunkat.
Imre király harmadik Béla elsőszülött fia volt. 1174-ben született abból a házasságból, amelyet Béla Satillon Ágnessel, a bizánci császár rokonával kötött 1170 körül. Imre Magyarországon született, miután apja 1172-től ténylegesen 1173-tól pedig megkoronázatta is a magyar királyság élére kerül. Fiatal éveiről szinte semmit sem tudunk. Nevelője egy perugiai származású olasz pap, Bernát volt, akit Imre immár királyként Spalato érsekévé tett. Imre, mint elsőszülött fiú, számított apja utódjának a trónon. Erre mutat, hogy Béla az alig 8 éves kisfiát 1182-ben megkoronáztatta. Szó sem volt arról, hogy Béla a halál közelettét érezte volna, és mivel ekkor alig lépett túl a 30. életét, a jövőről gondoskodni akaró öregember sem volt. Egyszerűen úgy ítélhette meg, hogy minden későbbi viszály elejét veszi annak, ha Imre fejére helyezi a koronát. Az árpádkori magyar történelemben korábban nem volt gyakori a kijelölt utódnak az előd életébe való megkoronázására. Erre voltak éppen csak Salamon és II. István esetébe került sor 1182-ig, de ez azonban jóval kiélezettebb helyzetben történt. Ha Bélának mégis valamitől tartania kellett, az a börtönbe tartott öccse Géza volt. Imre királyá koronázásával azonban nem változott semmi Magyarországon. Imre nem kapott szerepet az ország kormányzásában, nem lett apja társuralkodója, sem pedig területi hatalommal felruházott, tényleges hatalommal rendelkező herceg. Lényeges változás ezen a helyzeten csak 1194-1196 között következett be. Ekkor Imre megkapta apjától kormányzásra Dalmáciát és Horvátországot, amelyet Béla szerzett vissza bizánciaktól, és amelynek kormányzója 1192 előtt harmadik Béla egyik bizalmasa Kalánpécsi püspök volt. Kalánpüspök az Adriai tenger vidékén csupán királyt képviselő kormányzónak számított, annak ellenére, hogy egyetlen alkalommal hercegként említik a források. Azonban ez egy csapásra megváltozott, amikor Imre került Kalán helyére. Imrét, mint királyi sarjat, amúgy is megillette a hercegi cím, amelyhez most területi hatalom is társult. Szinte biztos, hogy harmadik Béla nem jó szántából alkalmazta a viszályokra mindig okot adó, veszélyeket rejtő országmegosztást, hanem az erősödő magyarországi előkelők eszközölték ezt ki a királytól. Ők így módon kívántak egy másik uralkodói központot létesíteni, hogy minél többen részesülhessenek az uralkodói udvar közelségének előnyeiből, és minél nagyobb területeket szerezzenek. Imre dalmáciai és horvátországi kormányzatával a királyi hercegség egy új formája kelt életre, amely egyelőre nem fenyegette az országot válságos helyzet kialakulásával, de puszta léte ezt a veszélyt hordozta magával. Az, hogy Béla nem akarta megosztani az országot, azt már múlt műsorokban említett végrendelete is bizonyítja. Mint már említettem, harmadik Béla 1196. évi halála után Imre akadálytalanul foglalta el a trónt. Még ugyanabban az évben, de az is lehet, hogy már korábban feleségül vette II. Alfonz aragóniai király lányát, Konstanciát. Ez a házasság minden bizonnyal még harmadik Béla diplomáciájának az eredménye.
Milyen kihívásokkal kellett szembenézzen az új király Imre rögtön a trónra lépése után?
Imrének nem sokkal hatalomra kerülése után ellentétet támadt a hatalomra vágyó öccsével, Andrással. András, aki hamar eltékozolta az apja által elhagyott pénzt, hogy újabb jövedelmekre tegyen szert, nyíltan Imre ellen fordult, az ország megosztására, saját területi hatalma kieszközölésére törekedett. 1197-ben Steyer segítséggel a szlavóniai Mackinál András győzelmet aratott Imre felett, így a király arra kényszerült, hogy egykori hercegségét, Dalmáciát és Horvátországot átadja öccsének. A magyarországi politikai fejleményeket figyelemmel kísérte a hatalma delelőjén álló pápaság is, és noha harmadik Jence pápa kész volt elfogadni András horvát hercegségét, előteljesen szorgalmazta a keresztes hadjárat megindítását, és 1198-ban súlyos egyházi büntetéssel, kiközösítéssel fenyegette meg Andrást arra az esetre, ha tovább áskálódik Imre ellen. A herceg azonban figyelmen kívül hagyta a pápai intelmeket. Az adriai vidéken önálló uralkodónak tekintette magát, pénzt veretett, egyházi ügyekben intézkedett. Sőt, inkább a tartománya kiterjesztésével volt elfoglalva, 1198 tavaszán sikeres hadjáratot vezetett a Balkán belsejébe, Bosznia és Hulm ellen, továbbá híveket toborozott magának bátyja Imre ellenébe. András rövidesen 1198 végén vagy 1199 elején összeesküvés szervezett Imre trónjának megszerzésére. Fő támogatói Boleszló Váci, Elvin Váradi és János veszprémi püspökök voltak. A szervezkedés azonban Imre tudomására jutott, aki 1199 márciusában személyesen győződött meg erről. A székesegyháza kincstárának kinyitását megtagadó Váci főpapot Imre katonái erőszakkal távolították el a templomból, így a kincstárba király hozzájutott az összeesküvők leveleihez. Ezekből kiderült, hogy Imre nádora is András pártján állt. Az összecsapás így elkerülhetetlenné vált. 1199 közepén a Somogy megyei Rádnál azonban Imre király hadai győztek. Mivel az ütközetre András tartományának határain túl került sor, kétségtelennek látszik, hogy a herceg volt a támadó fél, és célja aligha lehetett más, mint a korona megszerzése. Imre sikerében nagy szerepet játszott, hogy Mintzpalató András hercegi székvárosa, mint az ágrábi püspökség hű maradt hozzá. András kutarca után Lipót osztrák herceghez menekült. A viszálykodó testvérek között a pápa követte teremtett békét. Imrének elégtételt kellett adnia a Váci püspöknek, akinek a tizedeit közben lefoglalta. András viszont visszanyerte tengermelléki hercegségét. A megegyezés pontjai közé bekerült a szentföldi hadjárat indításának kötelessége is mindkettőjük számára. Ezt követően néhány név nyugalom köszöntött az országra.
Mit kell tudjunk Imre király külpolitikájáról?
Mivel uralkodásának első éveiben Imre király öccse hatalmi próbálkozásait kellett meghísítsa, ezért sok ideje lehetősége nem volt aktív külpolitikát folytatni. Tehát Imre első éveiben Magyarország békés külpolitikát folytatott szomszédaival szemben. Viszont a két testvér konfliktusának lezárása, befagyasztása után rögtön megélénkült az ország külpolitikája. Először is 1200-ban mindkét testvér hivatalosan felvette a keresztet, vagyis kinyilvánította azon szándékát, hogy a Szentföldre vezessenek seregeket. Intézkedtek arról, arról, hogy távollétükbe rokonuk Lipót-osztrák herceg viselje az ország gondját, aki Ilonának, harmadik Béla lánytestvérének volt a fia. Ugyanakkor a két testvér megegyezett, ha valamelyikük a Szentföldön lelné halálát, akkor a másiké lesz Magyarország koronája. A keresztes hadjárat helyett azonban mindkét testvér közelebbi területeken próbált külpolitikai sikereket elérni. Imre 1201-ben beavatkozott a szerb belviszályokba, ahol nem anyja két fia, a Raskád birtokló István, valamint a Dukliában uralkodó Vukán harcolt egymásra. A magyar király Vukánt támogatta, a nagyzsupáni méltóságba ültette, majd koronát is kért a pápától pártfogoltja számára. Imre tehát nyíltan Szerbia alávetésére törekedett, ezt abból is sejthetjük, hogy 1202-ben uralkodói titulusai sorába felvette a szerb királyi címet is. Imre király külpolitikájának másik célpontja Bosznia volt. Ennek a térségnek az alávetésére az ürügyet a Bogumil eletnekség szolgálta. A feudális társadalmi rendtől elforduló, az egyházi hierarchiával szemben álló Bogumil eletnekség központja 1200 táján Bosznia volt, ahol az ország uralkodója Kulimbán is ennek a vallásnak a követője volt. De a bogumilok nem csak Boszniában szereztek erős pozíciókat, hanem tanításaik teret nyertek a szerbek, a bolgárok és a dalmát városok lakói körében is. Ennek hatására 1200 őszén harmadik Ince pápa arra utasította Imre királyt, hogy lépjen fel az eletnekekkel szemben, nem csak Magyarországon, de Bosznia területén is. A magyar király e pápai meghatalmazás alapján lépett fel Kulimbán ellen, akit megrót és az eletnekek kiűzésére és javaik elvételére kötelezett Boszniába. Imre fellépésének köszönhetően 1202-ben formálisan sikerült a bogomilok előjáróit eltántorítani szakadásságuktól, de Kulimbán hamarosan bekövetkező halála után a bogomil eretnökség gyakran felütötte a fejét Boszniába. Imre királynak ezekben az években ellentéte támad Bulgáriával is. Kalojan bolgár uralkodó kiterjesztette országa fennhatóságát a Morava folyó völgyének északi részére, Barancs és Nis vidékére, amelyre Imre király is jogot formált, lévén ezek a területek harmadik Béla egykori foglalásai voltak. 1202-ben a magyar király fegyverrel akarta visszaszerezni ezeket a területeket, és a Morava mentén hadjáratot vezetett Bulgáriába, amelynek eredményeiről nincsenek konkrét adataink. Ezek után viszont Imre taktikát váltott a bolgár kérdésbe. Magyar király értesült arról, hogy Kalojan a római egyház felé akar fordulni, erre a lépéssel minden bizonnyal politikai megfontolásból került sor, hiszen a bolgár uralkodó így módon akarta kifejezni függetlenségét Bizánctól. Imre szabad átvonulás biztosított a bolgár delegációnak Magyarországon keresztül. Terve minden bizonnyal az lehetett, hogy Bulgária nem közvetlenül, hanem magyar közvetítéssel létesítsen kapcsolatot a pápával. Erre utal az is, hogy amikor harmadik Ince pápa Leó Bíboros küldte legátusként Bulgáriába, akkor Imre a pápai megbízottat a magyar-bolgár határnál, Kevénél elfogadta, és csak később volt hajlandó szabadon bocsájtani. A magyar király tettét azzal magyarázta a pápának írott levélben, hogy Kalojan Magyarországhoz tartozó földeket is elfoglalt, és elképzelhetetlennek tartotta a bolgár uralkodó királyá koronázását a vitás ügyek rendezése előtt, és a magyar király tanácsa nélkül. Imre király tehát pápai segítséget várt el a Morava völgy északi részének visszaszerzésében, a magyar uralom érvényesítésében ezen területek fölött. Sajnos harmadik Incének fontosabb volt Bulgária eltávolítása Bizánctól, így 1204 őszén Leó Bíboros királlyá koronázta Kalojant. Ez Imre király bulgáriai terveinek kudarcát jelentette, ennek ellenére Imre felvette a Bulgária királya címét. Tehát a magyar király külpolitikai aktivitásának fő területét a Balkán-félsziget jelentette, ahol sikereket ért el Szerbiával és Boszniával szembe, de kudarcot vallott Bulgária irányába. Imre király külpolitikájának másik fő iránya a pápával való szövetség volt. A német császár és a pápa újabb ellentéte során a magyar király egyértelműen harmadik Ince pártján állt. Imre a pápa kezdeményezésére 1203-ban sereget küldött Németföldre, hogy első Premus Ottokarral szövetségben segítse a pápa párti IV. Ottó német ellenkirályt Schwab Fülöp német uralkodóval szembe. A következő évben a magyar király újra Németföldre küldött seregeket, amikor Ottokarnak nyújtott támogatást szintén Fülöppel szembe. Érdekes itt szót ejteni András herceg külpolitikájáról is. András 1200 körül Károlytól feleségül vette IV. Berthold isztriai és krajnai őrgróf lányát, a Merániai Gertrudot. A Merániának a tengerparti fekvése miatt nevezték Berthold őrgrófságát, az őrgróf egyébként felvette Dalmácia és Horvátország hercege címeket is. Berthold a pápa és a német uralkodó viszályában Schwab Fülöp király oldalán állt, így értelemszerűen András herceg is a pápa ellenes szövetség tagja volt. Így a két testvér, Imre és András, két ellentétes európai koalícióhoz csatlakozott. Visszatérve Imre király pápapárti külpolitikájára, itt még el kell mondani azt, hogy Imre egyházi ügyekben is próbált a pápa kedvében járni. Például 1204-ben kezdeményezte, hogy a Magyarországon található görög ritusú görög monostorok egy püspökségben egyesüljenek, amely fölött a pápa gyakorolt volna közvetlen fennhatóságot. Ugyanakkor kezdeményezte, hogy ezen monostorok élén latin ritusú apátok és prépostok álljanak, akik végre kellett volna hajtsák a görög egyházak megreformálását. Imre terve ugyan nem valósult meg, de uralkodásától kezdve elindult a görög egyházak rohamos visszaszorulása Magyarországon. Imre király külpolitikájának legnagyobb kudarca viszont pont a pápa akcióinak köszönhetően következett be. Ugyanis 1202-ben elindult a pápa által meghirdetett negyedik keresztes hadjárat magyar részvétel nélkül. A sereget főleg franciák alkották, a szállításhoz szükséges hajókat pedig Velence biztosította. Keresztesek viszont nem tudták kifizetni a szállítás költségeit. Így Velence elérte, hogy a szállítási költségek kiegyenlítése érdekében a keresztesek fegyvereiket a magyar uralom alatti Zára ellen fordítsák. 1202 őszén a keresztesek elfoglalták Zárát, amelyet néhány hónapig megszállás alatt tartottak. A keresztesek kivonulása után viszont a várost a velenceiek porig lerombolták. Hiába szorgalmazta a magyarok pártján álló pápa, hogy a keresztesek adjanak elégtételt, a hat tovább hajózott kelet felé, ahol 1204-ben elfoglalták és kirabolták Konstantinápolyt. Összegezve elmondhatjuk, hogy lehetőségeihez mérten Imre király próbált egy aktív külpolitikát folytatni, főleg az Andrással folytatott hatalmi harcok szünetében. A balkáni terjeszkedés és a pápával ápolt jó viszony jelentette a magyar király külpolitikájának két legfontosabb alappillérét, és elmondhatjuk, hogy lehetőségeihez mérve egy sikeres külpolitikát tulajdoníthatunk neki.
Történész úr, hogyan alakul a király viszonya öcsével, Andrással?
Imre király és András herceg viszálya csak ideiglenesen csitult el az 1200-as évek elején. Az ellentétek, amelyeket elsősorban belső problémák, a hatalom kérdései motiváltak, néhány évszünet után újra felszínre kerültek, és megint fegyveres összecsapásra fajultak. A fegyveres összecsapásra valószínűleg az volt az ok, hogy Imre pápai beleegyezéssel meg akarta koronázni fiát, Lászlót. 1203-ban Imre király Varas közelében készült összecsapni öccse seregével, amikor váratlan fordulat következett be. Évtizedekkel később Spalatai Tamás a következőképpen írta le a király és a herceg konfliktusát. A magyar királyság előkelői és a seregek sokassága csaknem mind elhagyták urukat, és törvénytelenül András herceghez csatlakoztak. A királlyal csak igen kevesen maradtak, és azok is inkább a menekülést javasolták. Történt pedig, hogy mind a két fél egyszerre készült a közelgő összecsapásra, ám mivel a királyi tábor nagysága meg sem közelítette a másikét, Imre aggódni kezdett, és lelke ide-oda hánykolódón kereste a megoldást e mindent eldöntő pillanatban. Végre isteni sugallatra elméje meglelte a járható utat, hogy a királyi méltóság is megmaradjon, de az ártatlanok vére ontá is ment legyen. Így szólt övéihez. Ne kövessetek, hanem maradjatok itt egy ideig. Azzal letette fegyvereit, csak királyi pálcáját vette magához, lassan az ellenség táborába ment, elhaladt a fegyveresek sokasága között, és hangos szóval kiáltotta. Hadd lássam, ki merészeli kezét emelni a királyi nemzetség vérére. Ekkor mindenki kitért előle, senki nem mert ellene állni, hanem széles utat nyitottak neki. Oda ment testvéréhez, és elfogta, kivezette a táborból, és egy árba záratta. Erre mindegyikük félve szégyenkezve letette a fegyverét, és a király előtt térdre hullva irgalomért esedezett. Ő, minthogy igen kegyes volt, mindenkinek megbocsájtott. Vagyis a király az összecsapás elkerülése érdekében fegyvertelenül átment András táborába, azért, hogy elfogja testvérét saját támogatói körében. A vakmerő manőver bevált, András támogatói tétlenül nézték, amint a király magával viszi öcsét fogságba. A fegyveres összecsapás veszélye így elhárult. Imre király András fogolyként Esztergomba vitte, feleségét Gertrudot pedig hazaküldte Merániába. András fogsága viszont nem tartott hosszú ideig, alig néhány hónap után a herceg kiszabadult, híveinek köszönhetően. Válaszként az András által jelentett állandó fenyegetésre Imre király 1204. augusztusában királlyá koronáztatta az alig 3-4 éves fiát, Lászlót. Ezzel a gesztussal próbálta világosan kinyilvánítani, hogy halála után trónját fiának és nem öccsének szánja.
A királyaink voltak utolsó perceiben, a végső következtetések. Foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunkban egy kevésbé ismert királyunknak, Imre királynak az uralkodásáról tudtunk beszélni. Imre király útját a hatalomhoz mutattuk be. Láthattuk, hogy ez meglehetősen simán ment, hiszen ő volt harmadik Bélának az elsőszülött fia, és harmadik Béla már jó időben gondoskodott fia trónutódlásáról, még gyerekként királlyá koronáztatta Imrét, és politikai végrendeletében is tulajdonképpen ráhagyta az ország kormányzását. Viszont láthattuk azt, hogy annak ellenére, hogy Imre mondhatni akadálytalanul szerezte meg a hatalmat, mégis jelentős kihívásokkal kellett szembenézzen, és ezek a kihívások testvérébe Andrásban öltöttek formát. András ugyanis nem tudott belenyugodni abba, hogy nem kapott területi hatalmat apja halála után, és megpróbálta biztosítani maga számára ezt a területi hatalmat. Elég jelentős támogatói táborra rendelkezett András, és az első összecsapásokból ő került ki győztesen, így arra kényszerítette testvérét, hogy önálló hercegséget, Horvátországot és Dalmáciát biztosítsa számára. Igaz, hogy a második összecsapás már nem alakult ilyen szerencsésen András számára, aki talán ekkor már nyíltan a koronára tört, de mégis pápai beavatkozással elérte azt, hogy hercegségét megtarthatta. Láttuk azt, hogy néhány évig a két testvér viszálya elcsitul, ekkor fordulhat Imre király figyelme a külpolitika irányába, és láthattuk azt, hogy királyunk elsősorban a Balkán-félsziget irányába próbált terjeszkedni, Szerbia, Bosznia, Bulgária irányába, ahol mondhatni sikereket ér el, igaz, hogy nem tudta jelentős területekkel bővíteni az országot. Ugyanakkor láthattuk azt, hogy Imre király külpolitikájának egy másik fontos alappillére a pápasággal való jó viszony volt, és láttuk azt, hogy a pápa és a császár viszályába fegyveresen is beavatkozott Imre király. Azt is meg kell jegyezzük, hogy Imre külpolitikájának a legjelentősebb kudarca Zára elvesztése volt, amelyet a 4. keresztes hadjáratnak a katonái foglalnak el, és adnak át Velencének, Velence pedig leromboltatja a várost. Beszéltünk arról is, hogy Imre király uralkodásának utolsó éveibe kiújul a konfliktusa az öccsével, Andrással, és ha elhisszük Spalatai Tamásnak a beszámolóját, akkor abból indulunk ki, hogy Andrásnak jelentős támogatottsága volt az országban, és Imrét mondhatni csak a szerencse mentette meg egy jelentős vereségtől. A következő műsorunkban arról beszélünk, hogyan ért véget Imre király uralkodása, milyen épített örökség köthető az ő nevéhez, ki volt igaz rövid ideig az utóda, valamint hozzákezdünk valószínűleg a 13. század egyik legismertebb magyar királyának a bemutatásához, és pedig II. András uralkodásának a bemutatásához is.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, viszonthallásra.
Kedves hallgatók, itt még el kell mondjam, hogy a kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Jami. Jelmondatuk, szenvedéllyel a gyümölcsért. Köszönet a segítségért Szőcserező igazgatónak, a székelyudvarhelyi Jami pálinka főződe tulajdonosának. Most azonban a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották az ismert frekvenciákon. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót. További kellemes tapot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!